Kedves Madocsai gyülekezet, kedves testvérek, Isten ígéjét ezen a mai vasárnapon János írása szerinti evangéliumból fogom olvasni, a 10. fejezetből az első 11 verset hallgassuk nyitott szívvel és figyelemmel. A jó pásztor. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony, bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének olvasását, hallgatását, szívünkbe való befogadását, hogy megteremje bennünk az ő lelkének gyümölcseit. Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Kedves atyánk, Úr Jézus Krisztus, Szentlélek Isten, hódolással borulunk le előtted, mert Jézus Krisztusban olyan pásztort adtál a te nyájadnak, aki kész volt meghalni is az övéért. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk ezért lehet életünk, sőt, bőségben élhetünk. Magasztalunk téged, és dicsőítünk, édesatyánk, mert te is így akartad, hogy ő eljöjjön, hogy meghaljon, hogy nekünk életünk lehessen. Ennél nagyobb ajándékot nem is lehet venni sehol, és nem is kaphattunk volna tőled, földön élő, egyébként tőled elszakadt emberek. Hálás a szívünk azért, hogy figyelhetünk a te hangodra, megérthetjük a te üzenetedet, amit itt ebben a templomban, olyan régóta már hétről hétre mondasz nekünk. Köszönjük, hogy mindig kapunk tőled valamilyen új ötletet, vagy új gondolatot, amivel a hitünk erősebb lehet, vagy amivel bölcsebben tudunk cselekedni, beszélni, szeretni, megbocsátani. Arra kérünk, Istenünk, hogy a földi élet hétköznapjai során, amikor tapasztaljuk követésedben a fájdalmakat, fáradalmakat, nehézségeket, támadásokat, ne felejtsük el soha, hogy kihez tartozunk. Könyörülj meg mindazokon közöttünk, akik még nem ismerik a jó pásztor szeretetét. Kérünk, hogy ismertesd meg magadat ma is. Szólj a te igéden keresztül, hadd tudjuk megérteni, és hadd tudjunk igazán elcsendesedni előtted. Legyen bátor a szívünk, hogy a hitünk szeretetével tudjunk cselekedni, amikor kell. Köszönjük, hogy egy gyülekezetként vezetsz minket ma is, amikor ilyen fontos fordulópont előtt állunk. Köszönjük, hogy mint jó pásztor vagy jelen, és köszönjük, hogy amikor elkóborolunk tőled messze, akkor te magad jössz mindig utánunk. Hát, hogy felismerjük ezt a felénk közeledő szeretetet, és soha ne utasítsuk el magunktól azt. Kérünk, hogy tedd a szívünket halló szívvé, hogy az emberi szavak mögött igazán téged hallhassunk meg. Amen. Fennállva hallgassátok, testvérek, Istennek azt az igéjét, ami erre a mai vasárnapra szólt hozzám, és hiszem, hogy Istennek szent lelkét segítségül hívva hozzátok is szólni kíván. Az előbb olvasott ige szakaszban van megírva, amit újra olvasok nektek, János evangéliumának 10. fejezetéből csak a 9. verset olvasom, amit hallgassatok nyitott szívvel és figyelemmel. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Egyszer egy nagyon érdekes beszélgetést folytattam egy ismerősömmel, aki pszichiáter, ne ijedjünk meg a szótól, és attól se, hogy van kapcsolatom pszichiáterekkel. Ő is emberi lelkekkel foglalkozik, hasonlóan, mint én. És képzeljétek el, arról beszélgettünk, arról a kórházi osztályról, ahol ő dolgozik, és elmondta, hogy hogyan, milyen módszerekkel próbálják meggyógyítani a betegeket, hogyan gyógyítják a megbetegedett emberi lelket, vagy gondolatokat. És engem nagyon érdekelt a betegeknek az összetétele, és elég komolyan és elég mélyen elkezdtünk hát erről beszélgetni. Érdekelt, hogy milyen lelki sérüléseket átélt emberekkel foglalkoznak ott azon az osztályon. Elmondta, hogy vannak külső sérelem és belső zavarok alapján oda került emberek, az exogén, tehát a külső lelki bántalmak miatt kórházba kerülők között az első helyen. Elmondta, hogy azok a betegek állnak, akik alkoholisták, a második, a magányosság kiváltotta idegzavarok, és a harmadik helyen pedig a munkahelyi, érdekes, a lelki munkahelyi bántalmazásban szenvedők állnak, amikor valaki a munkatársaihoz való viszonya miatt betegszik meg. És amikor azt kértem, hogy sorolja el nekem ezek után, a külső bántalmazások után a belső nyomorúságokat, amivel azért küzd egy beteg, mert mondjuk magában nem tud mit kezdeni az érzéseivel, akkor azt válaszolta, hogy az első helyen egyértelműen ma a szorongásos félelem áll. A másodikon a magányosság kiváltotta gondolkodási zavar. Egyedül vagyok, hogy mondja az ige, nincs emberem, senkim sincs. És a harmadik helyen, és én igazából erre kaptam fel a fejemet lelkipásztorként, azt mondta, a harmadik helyen az elveszettség, a kiszolgáltatottság érzése áll, amely sok embert hát úgy és annyira a hatalmába tud keríteni, hogy idegileg sajnos teljesen összeroppannak benne, és bekerülnek hozzá az osztályra, a kórházba. Kértem, hogy magyarázza meg már jobban, hogy mit ért az elveszettség és a kiszolgáltatottság fogalma alatt, és egy nagyon érdekes példát hozott fel erre. Azt mondta, hogy egyszer beszélgetett egy mélyen szorongásos állapotban hozzákerült beteggel, felvette az adatait, majd az illető így nyilatkozott. Tudja, doktor úr, hát én azt tapasztalom, és azt vettem észre, hogy én minél nagyobb tömegben vagyok, minél több ember vesz körül engem, én annál kiszolgáltatottabbnak érzem magam. Nem találom a helyem. Állok egyik lábamról a másikra, és nem érzem biztonságban magam. Beszélgetésünk végén ezzel a pszichiáter ismerősömmel egyetértettünk abban, de szerintem mi is egyetértünk abban, hogy két dolog nélkül senki sem tud egészségesen élni. Igaz? Az egyik, a szeretet. Enélkül nem lehet élni. De nem elég az, ugye, hogy valaki kap szeretetet, mert bizony azt adni is tudni kell. A szeretet megélése, tehát akkor egészséges, egész, ha oda-vissza adok, kapok, mint a boxban, ugye, csak hát itt nem ütünk, hanem szeretünk. Ahol megszűnik a szeretet, ott kezdődik el a pokol. Ha megkérdezne engem valaki arról, hogy én hogyan képzelem el a poklot, mindenkinek van, biztos vagyok benne, elképzelése a pokolról, akkor én azt mondanám, hogy én magam nem dantei módon képzelem el, ugye Dante, mint író írta le az Isteni Színjáték című művében, hogy hogyan néz ki szerinte a pokol. Nem föld alatti bugyrokban, nyárson, forró vizekben vagy jégcsapok között forgatnak bennünket, hanem a pokol az én meglátásom szerint egy olyan állapot, ahol nincsen szeretet, de közben az ember vagy a lélek maga mégis tudja, hogy van. Hát tudni, hogy van szeretet, de azt nem megélni, nem kapni, nem adni, nem más, ugye, mint maga a pokol. És sajnos, hát nem kell a föld alá kerülnie senkinek sem, valami dantei szituációba ahhoz, hogy ezt átélje, mert bizony ez a pokol már itt is jelen lehet sajnos a földi életünkben. És a másik, amiben megállapodtunk az ismerősömmel, hogy a szeretet mellett senki sem tud meglenni igazából, senki sem tud meglenni a rejtettség, a biztonság érzés nélkül, akárhány lelki beszélgetésem volt a lelkészi hivatalban, az eddigi szolgálatom alatt, a nők, férfiak, mindegy melyikük, amikor azt mondták, hogy nem érzem magam biztonságban, mire vársz a társattól, mire vágysz, akkor mindenki azt mondja, hogy hát a biztonságra. Ha ez hiányzik, akkor beteggé teszi a lelket, és az elveszettség, a kiszolgáltatottság érzése jelen van az ember életében. A rejtettség, testvérek, a biztonság keresése egyébként, gondoljátok végig velem együtt, talán egyfajta tudat alatti visszavágyás, még egészen idősebb korban is, arra a legbiztonságosabb helyre, ahol 9 hónapot töltöttünk tökéletes biztonságban, édesanyánk szíve alatt az ő pocakjában. Ez az abszolút biztonság, a legtökéletesebb rejtettség. Talán ezért bújik, ugye, a kisgyerek az édesanyja ölébe, amikor pedig már járni tud a gyermek, az asztal alá mászik, vagy a kertben kist házikót, vagy bunkert épít, mert ott érzi magát biztonságban, odahúzódik be. És tulajdonképpen senki sem tud ám meglenni saját kis fészek, otthon nélkül, legalább egy ágy, vagy egy fotel, ugye, legyen a sarokban, ahol biztonságban tudhatja magát az ember, ahol talán egy kicsit nem szól hozzá senki. Ugye, ha valami bánt bennünket, összekucorodunk, összezsugorodunk, mint az édesanyánk szíve alatt, és talán fejünkre húzzuk a takarót, ezért van az, hogy olyan nagyon vágyunk egy kis csöndes hely után, ahol egyedül lehetünk biztonságban. Képzeljétek el, hogy a nagy lakóépületek kitalálói, építői, amikor kutatást végeznek, akkor gyakran szembesülnek azzal a számukra egyébként érthetetlen ténnyel, hogy az idősebbek nem szívesen költöznek be a talán már lehet egy kicsit ütött kopott, vagy komfort nélküli kertes házukból a szép, a minden kényelemmel felszerelt új lakásba, Pedig a régi otthonuk, az a bizonyos kertes ház, lehet, hogy tám már dülöngél is valamelyik része. Na de van ott az udvarban egy kedves diófa. Igaz? Ott az öreg billegő lábú szék, és már ki tudja, hogy hány éve, hogy azt a széket abba a sarokba támasztja le, mert csak ott esik jól a csendes, nyugodt ücsörgés. Ha valakit kiemelnek az évtizedek óta megszokottból, a megszokott, hagyd mondjam így, díszletek közül, bármilyen csodálatos komfort, kényelem közé érkezik meg, akkor az egész világa akár fel is borulhat az illetőnek. És bizony ebbe bele lehet betegedni akár. Az elveszettség, a kiszolgáltatottság érzése lelki betegséget eredményez, érzitek már ti is, próbáltuk ezt most jól körbejárni, ezt a gondolatot. És éppen mindezekről ezért nekem Jézusnak éppen ez a keveset idézett vagyok mondása jutott eszembe, amit fel is olvastam nektek alapigeként. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, figyeljünk jól, biztonságban lesz. Az bejár és kijár, és legelőre talál. Így olvassuk egyébként az új fordítású Bibliába, de direkt megnéztem a Károli fordítást is, hogy még jobban megértsük. Ott így van írva, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Bemegy, és kimegy, és legelőre talál. Ezt képzeljétek el, utána néztem az eredeti szövegben, a Bibliában, és arra gondoltam, hogy ha talán a Károli régi nyelvezete hiányzik is az újabb fordításunkból, annak a szövegéből, de talán mégis az újabb a pontos. Úgy, ahogy ma átéljük a bizonytalanság és gyengesség érzését ebben. Ugyanis az itt használt görög kifejezés azt jelenti, figyeljünk jól, több jelentése is van, életben tart, egészségben tart, biztonságban lesz, sőt, örök élete van. A régi Károli summásan így fordítja, hogy megtartatik, és az új fordításban pedig így szerepel, hogy biztonságban lesz. Csodálatos! Én egyszerre értettem meg, és éreztem, testvérek, hogy most teljesedik ki igazán értelme ennek a különös keleti kifejezésnek, hogy én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó. Nehéz ezt elmagyarázni. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. És nem csodálom, hogy a modern ember fülének esetleg különlegesen vagy idegenül hat ez a kifejezés, hogy én vagyok az ajtó, mert hát azt még csak-csak érti az ember, ugye, hogy én vagyok a szőlőtő, én vagyok az út, az igazság és az élet, meg az est, hajnal, csillag, mert akármilyen keleti, de hát nagyon szép képek ezek. Az ajtó hasonlattal ellenben a mi századunk modern embere nem biztos, hogy tud valamit kezdeni. És éppen ezért néhány mondat, kortörténeti magyarázat szükséges is, azt hiszem, hozzá. A keleti pásztor a szabadban legeltette ugye a nyáját. Este pedig karámba terelte be őket, a nyájat, ami vagy négyszögletes, vagy kör alakú volt. Az ajtaja ennek a karámnak egy nagyon szűk, talán fél méternyi keskeny ajtó lehetett, és a nyáj beterelésekor a pásztor, hát körülbelül a juhok magasát, most ez nem a juhok magassága, mert a szószéken állok, de körülbelül a juhok magasságába, itt a fél méter széles ajtónál kitartotta a botját. És az állatok jöttek szépen, és egyenként bújtak be a pásztor bot alatt, és akkor a pásztor megszámolta azokat, és ha valamelyik sántított, vagy beteg volt, akkor azt külön vette, ezért van a kampó ott a pásztorbotnak a végén. És miután minden juhocska bement ebbe az akolba, és bent volt, akkor ő, a pásztor, letette ezt a botot, és ő maga lefeküdt oda arra szűk kis félméternyi helyre. Egy juhocska se onnantól kezdve nem mehetett se ki, se be, csak ha átugrott a pásztoron keresztül. Igaz? És ha valamelyik juhocska ugye napközben elkóborolt, és később érkezett a pásztor, akkor a pásztor ott feküdt az ajtóban, juhocska átugrott rajta, a pásztor talán örömmel, hát bizonyára örömmel utána nézett, és talán ennyit mondott neki, hogy enye, enye, kiskomám, hát te meg hol kóboroltál. Ugye, hogy így már érthetőbb, hogy Jézus az ajtó, hiszen a juhok ajtaja a valóságban is egy élő személy volt, nem pedig egy bot vagy egy deszkadarab. Most próbáljuk meg akkor ezt a nagyon mély hasonlatot, amit Jézus is példaképpen hozott fel, a mai nyelvünkre lefordítani. Ugye mi, Jézus Krisztust követő emberek, tudjuk, hogy mit jelent Jézushoz tartozni. Többé-kevésbé tudjuk. Tudjuk, hogy mit jelent az övé lenni. Tudjuk, és tudhatjuk már sokan azt, hogy mit jelent ilyen biztonságban, biztonságos védő őrizetben lenni, amilyenben a juhocskák voltak ott az akolban, a pásztor védelme alatt. És akkor most csak egy példát mondok rá, hogy emlékezzél vissza azokra az időszakokra, amikor elalszol. És amikor elalszunk, belesüppedünk egy kicsit már a tudattalanságba, de mégis akkor is tudjuk, hogy valaki számon tart, és álmunkban is, hát vigyázz ránk. És ez egy fantasztikus érzés. Tudhatom, hogy Isten kezébe vagyok, senki nem jön be az otthonomba, nem nyitja ki a zárat az ajtón, nem töri be az ablakot. Isten kezébe vagyok. És fantasztikus érzés azért is, mert Jézus maga azt mondja erre az érzésre, hogy az bejárhat és kijárhat, de csak rajta keresztül. Jó dolog ez. Véletlenül sem kell az embernek azt éreznie, hogy Jézus mellett bezártsági érzése kell, hogy legyen, vagy börtönben van, vagy fogságban van akkor, hogyha ő az ajtó. Próbáljuk meg, testvérek, biztatok mindenkit erre, hogy rajta keresztül induljunk el a mindennapi munkába. Uram, felébredtem, finom volt a kávé, köszi, hogy kisütött a nap, indulok és számítok rád. Jó lenne, ha velem jönnél. Mennyire más lesz az embernek az egész napja, ha így tudja elkezdeni. Én magam is tudom a saját magam életéről, hogyha Kittivel, a feleségemmel reggel elolvassuk az igét, 2-3 könyvünk van, amit minden reggel elolvasunk, sőt, már a 16 hónapos kisfiam hozza, hogy olvasni kell, akkor egészen másként alakul a napunk. És így Jézuson keresztül indul el az ember a munkába, vagy a dolgait elintézni, és hát ugyanilyen jó este is. Este is rajta keresztül megérkezni, lehújni a szemünket egy finom vacsora után, és arra gondolni, hogy hát valaki az én életem ajtaja előtt vigyáz rám majd, amíg én alszom, és a tudattalanságba süppedek. Talán nem vagyok vele egyedül, de éppen ezért nagyon sokszor jut eszembe, sőt én a mai napig imádkozom a édesanyánk vagy a nagymamánk által megtanult kis gyermek imádságot, ugye én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de tiéd nyitva atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Tudom, hogy ezt a kisgyermek imát én hiszem, hogy ma is ugyanúgy meghallgatja az Úristen, mint amikor 4 vagy 6 évesek voltunk, ne szégyeljük. Nyugodtan mondjuk el esténként a saját imádságunk mellett, mert szép ráhangolódása ez az éjszakának. Így indulni tőle, És rajta keresztül hazaérni, ez adja nekünk a rejtettséget. Értitek már? A biztonság érzetet, ami megment minket például az elveszettség tudatának félelmetes betegségétől. Mert, valljuk be, hogy bizony a modern ember tragédiája az, és közte sokszor talán a miénk is, hogy a semmiből indul el az ember, a semmivel a szívében indul el, és a semmi felé tart nagyon sokszor, és azzal érkezik nagyon sokszor haza, a semmivel, mert már kiégettek, lerágott csontok vagyunk. Nem él az ember, csak van, létezik, vegetál. És ez nem jó. Hát kinek jó ez? Testvérek, jó volna, hogyha ez nem prédikációként hatna egyébként, hanem komoly diagnózisként és preventív, megelőző gyógymódként. Vegyük ezt komolyan, most szépen eljátszottuk, elmutogattuk, hogy a kicsi is, a nagy is értse. Jézus az ajtó, akin keresztül át lehet lépni azon az előbb felsorolt semmin, a nihillen. Hazaérni valamivel a szívünkben, pontosabban inkább valakivel. Azt jelenti ez, hogy nem a nagy semmiben vándorlunk össze-vissza, kószálunk, mint az eltévedt bárány, hanem van egy életterem, ahol én mozgok, erőtérben mozgok, Isten felség területén tartózkodom. Nem kell ehhez kegyeskedni, vagy túlzottan arra gondolni, hogy akkor az egész napom tényleg arról szól, hogy összekulcsolva a kezem, vagy letérdelek. Nem erről szól. Isten felség területén van a szívem, a gondolataim, a lépéseim, a munkámat így végzem, a feleségemmel így beszélgetek, már amennyire sikerül, a gyerekeimhez így szólok, és a többi, és a többi. Isten felség területén tartózkodom. Szép keleti nyelven Jézus, hogy mondta? Isten legelőjén. Bocsánatot kérek ezért a példáért, de kikívánkozik belőlem, mert nagyon sokszor az ember úgy érzi, hogy a maga tragédiái vagy nehézségei a legnehezebbek. Egyszer, nagyon sok év után találkoztam egy kedves ismerősömmel, akivel tényleg szinte alig ismertük meg egymást, talán 20 éve láttam utoljára, és megdöbbentett, ahogy kinézett, hogy mennyire összeesett, szinte teljesen megöregedett, pedig alig idősebb, mint én. És megkérdeztem tőle, hogy hát mi van veled, mi történt, hogy vagy? Hátborzongató volt, amit elmondott, tragikus módon meghalt a felesége. Néhány hét múlva pedig a lánya a fürdőszobában, mezítlába, nedves kövön állva, hajszárítóval, ritkán van már ilyen, de sajnos van, ott állt és megcsapta az áram, meg akarta szárítani a haját, az rövid zárlatos lett a hajszárító, és a lány holtan esett össze. 2 napra rá a veje öngyilkos lett, mert nem bírta ezt az irtózatos fájdalmat elviselni. És mindez 3 hónapon belül történt. Hát ő látta rajtam, hogy teljesen megdöbbentem, hát hallgatni is borzasztóan nehéz. Majd hozzátette, ezért hozom ide példaként, tudod, hogy én ezt hogy bírtam ki? Elbújtam. Hová? Kérdeztem értetlenül. Majd benyúlt a kis fekete kabátjának a belső zsebébe, és egy nagyon kopott, egy nagyon használt kis Bibliát húzott elő, és azt mondta, hogy ide. Aztán nem is szóltunk egymáshoz utána már semmit, mert mindketten tudtuk, én is tudtam, hogy ez az ide, ez nem 2 fedél közé kötött sorokat jelentett, ez az ide, ez Jézus szíve bújt. Az Jézus szíve volt, oda bújt abba a biztonságba, ahol nem tudta volna másként elhordozni a fájdalmait. Ő oda bújt el. Aztán egy másik példa, egyszer nálam járt egy fiatal, Bibliát kért, hú, de ritka, ma már ezzel találkozik, bejön az utcáról egy tanítvány, vagy egy fiatal, és azt mondja, tiszteltes úr, kérek egy Bibliát. Hát Bibliát kért, meg könyveket, amiből ő tud tájékozódni, mert mondta, hogy nagyon szeretne az Úr Jézusra megismerkedni, szeretné fölfedezni őt. Azt is hozzátette, hogy ő nem istenhívő, ne toljam túl a dolgokat nála, nem tartozik ő semmiféle egyházhoz, de Jézus nagyon érdekli, a személyisége. Megkérdeztem tőle, hogy mi ennek az oka, és egy nagyon érdekes dolgot válaszolt, mondott, azt mondta, hogy keresem, hogy lehessek. Majd érthető módon hozzátette, és kifejtette, hogy mert én most ugyan itt ülök veled szembe, de én nem vagyok. Azt érzem, hogy az életemben meg vagyok teljesen semmisülve. Nem vagyok. És azonnal értettem, hogy mire gondol, és tudtam, hogy hát keresi Istent, hát nem véletlen Jézus után kutakodik, keresi Istent, hogy ő végre valóban lehessen. Mert testvérek, más dolog létezni, lenni biológiailag, mint élni. Azóta már ő is tudja, ez a fiatal, és hálás a szívem érte, hogy Jézuson át, hiszen ő az ajtó, lehet az igazi életbe belépni. Befejezem, testvérek, sok mindenfélét összeolvas egy lelki pásztor, ugye szoktuk mondani, jó pap is hótig tanul. Na hát én is sok mindent szoktam olvasgatni, lapozgatni, vannak külön kedvenc irodalmi írásaim is, meg hát bibliatudománnyal kapcsolatban is. És egyszer egy nagyon furcsa könyvet lapozgattam, én se gondoltam, hogy a kezembe kerül, mégpedig a tibeti halottas könyvet. Ne botránkozzunk meg rajta. És ahogy lapozgattam, egy-egy mondatot, nem olvastam én azt végig, egy-egy mondatot elolvastam, és a szemem megakadt egy nagyon különös mondaton, és ez a bölcsesség egyébként a Himalája tövében született, de én hiszem azt, hogy a nagy igazságok igazak ott is, meg igazak itt Madocsán is. És képzeljétek el, így szólt ez a mondat, hogy az élet és a halál az nem más, mint egyetlen ajtó. Az egyik oldalra az van írva, hogy bejárat, a másikra pedig az van írva, hogy kijárat. És amikor becsuktam ezt a könyvet, azt gondoltam, hogy de csodálatos, nem? Hogy az abszolút, a végső igazságok a világon mindenütt azonosak. Ugye most itt állunk a babavárás küszöbén, talán mikor hazaérek, már indulunk is szülni, vagy holnap reggel születendő gyermekünk lesz a negyedik fiam. Sokat gondolkoztam már arról, hogy milyen döbbenetes, és talán az édesanyák még többet gondolkoztak már ezen, hogy az édesanyák, akik tulajdonképpen életet adnak a gyermeknek, tulajdonképpen az életadás pillanatában a halálra is szülik meg egyben a gyermeket. Igaz? Mert minden újszülöttről csak egy valami biztos, de az hold biztos, hogy egyszer ő is meg fog halni. Akár csak te, meg én. Tehát az az ajtó, érdemes komolyan venni nagyon. Tehát az az ajtó, amin az életbe belép az ember, egyúttal a halálba vezető ajtó is. De milyen jó, hogy ezt a mai prédikációt meghallgattuk, mert mi keresztjének a legnagyobb biztonsággal hozzátehetjük ehhez a gondolathoz, hogy arra az ajtóra, amelyik egyik oldalán ez áll, hogy halál, a másik oldalára Jézus írta fel ráadásul a saját vérével, hogy élet. Amikor azt hiszed, testvérem, hogy kifelé tartasz már az életből, mert a korod számai is egyre többek, akkor tudd meg, hogy nem, akkor te befelé mész. Befelé tartasz. Vagy be akarna csapni minket Jézus? Nem hiszem. Isten szeretetének a biztonsága vesz körül mindenkit, aki vele folyamatosan kapcsolatban van, ma elhangzottak alapján. Ez pedig nem is olyan nehéz igazából, csak akarni kell. Lehet vele indulni minden nap reggelén, minden nap kezdetén, és meglátod, hogy a napi teendőid egészen másképpen fognak alakulni. És lehet vele Istennel zárni minden napot, az elalvás előtt, amikor egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi minden történt aznap, mennyi minden van a fejemben, a szívemben, mit és hogyan mondtam, vagy cselekedtem, vagy éppen mi mindent mulasztottam el. Utána pedig lehet kérni Istentől, hogy add Uram, hogyha valamit ma elrontottam, akkor holnap, vagy ezen túl sokkal jobban tudjak figyelni elrontott dolgaimra, helyre tenni azokat a te segítségeddel. Mert én bizony már tudom, hogy rajtad keresztül akarok ki és bejárni, és legelőre találni. Amen.